Köszönjük, hogy itt van a Te igéd is, és itt vagy Te is közöttünk. Köszönjük, hogy hallhatjuk a Te igédet. Kérünk arra, hogy adj olyan szívet, hogy meghalljuk a Te hangodat, hogy átformálhassd azt. Kérünk, Uram, add, hogy meg tudjunk alázkodni, hogy olyan szívet tudjuk hallani, hogy úgy menjünk el, hogy nem jöttünk ide hiába. Amen.
Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, testvéreim, amint írva találjuk Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 44. verstől. Lukács evangéliuma 24. fejezetéből, a 44. verstől olvassuk Isten igéjét. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. És így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden népek között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Amen.
Igaz beszéded és elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött elvilágra, hogy megtartsa ezt a világot. Igaz beszéded és elfogadásra
az Úr Jézust. Részben egy csodában voltak részesei, amikor az Úr megnyitotta az ő értelmüket. És azt hiszem, hogy nem túlzok, hogy valamennyien, akik átéltük, hogy amikor az Úr ránk terhelte a bűneinket, és az Úr elvette, amikor bevallottuk a bűneinket, és elvette a mi bűneinket, hasonló csodát éltünk át, hogy az Úr megnyitotta a szemünket. Megértettük az Úr igéjét másképpen, mint az előtt. Olyan igéket, amik előtte semmit nem értek, vagy nem igazán értettük, hogy mit jelentenek, az Úr egyszerűen megnyitotta, és egyszerre értékesek lettek a szemünkben. Átértékelődtek dolgok az életünkben. És lehet, hogy nem értettünk még akkor sok mindent az igéből. De akkor jó pár dolog azért tiszta lett, egyértelmű lett, hogy kik lettünk, hogy az Úr gyermekei lettünk például. Akkor világos lett, hogy az Úr megszabadított a bűneinkből. Hogy az Úr tanítványai vagyunk. Ezek egyértelműek lettek. És lehet, hogy azóta már eltelt egy jó pár év, sok minden történt, és lehet, hogy voltak olyan alkalmak, amikor a kísértések között nem mindig tudtunk megállni, talán elestünk, de az Úr ma is akar szólni hozzánk, ma is meg akar eleveníteni. És ugyanazt a csodát szeretné, hogyha átélnénk ma is, újra és újra, amit valamikor, hogy mennyis az értelmünket és tanítson, mint az ő tanítványait. A délelőtt is olyan alapvető dolgokkal foglalkoztunk, keresztény alapvető dolgokkal. Ugye volt szó arról, hogy hitből igazulunk meg, hitáltal van megigazulásunk az Úrnál. És úgy néz ki, hogy az év elején az Úr alapvető dolgokat akar az életünkbe helyre tenni. Az Úrnak terve van az életünkkel. És ahhoz, hogy ezt véghez vigye, az alapoknál kell kezdje. És lehet, hogy már sok idő eltelt azóta, hogy az Úr tanítványai vagyunk. Délelőtt említette Vékás testvérnő, hogy jó pár 10 év szolgál az Úrnak, az Úrral jár 1970 óta, ha jól emlékszem, és azóta jó pár év eltelt, és akkor döbbentem rá, hogy 98 óta már több mint 10-valahány év eltelt, és így tovább, és valóban mennyien így rádöbbennénk, hogy ha elkezdenénk számolni, hogy mennyi év eltelt az Úrral, mennyit növekedtünk, hányszor szólt az Úr, vajon halljuk-e még ugyanúgy az Úrnak a szavát, ugyanolyan értékes-e még az Úr nekünk, mint akkor, amikor az Úr elvette a bűneinket, amikor olyan egyértelmű volt, hogy az Úr szólt hozzám, az Úr megtisztított, elvette a bűneimet. Azt olvassuk, hogy az Úr nyitotta meg az értelmüket a tanítványoknak. Valóban ezt mindig megtapasztaljuk, hogy az Úr nyitja meg az értelmünket. Nem a mi érdemünk, nem a mi tudásunk, ha az Úr megvilágít valamit, ha az Úr szól, nem a mi érdemünk, az Úr dicsősége. Mégis nekünk kell vágyunk arra, hogy az Úr szóljon. Kell vágyjuk a szívünk mélyéből, hogy az Úr szóljon, hogy ha van valami akadály, amit tudunk, akkor azt el kell tudatosan hárítani. Kell imádkozunk az Úrnak, hogy Uram, könyörülj rajtam, hogy meghalljam a te hangodat. És ma délután is, hogy akik itt vagyunk, így tudatosan kell vágyjuk azt, hogy az Úr szóljon hozzánk. Hogy elvegye minden olyan akadályt, ami megakadályozná, hogy meghalljuk az Úr hangját ma délután. Ha van problémák, egyéb dolgok, amik neheztelnek, az Úr, a sátának a kísértése, figyelmetlenség, talán más értékes dolgok, amik most megkötöznek, ha nem kérjük, hogy az Úr vegye el ezeket, akkor lehet, hogy nekünk hiába van a ma délután. Az Úr nem tud megszólítani. Rajtunk is áll az, hogy mi kell szóljunk, mi kell mondjuk azt az Úrnak, mint Sámuel mondta valamikor, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És ezt a szívünk mélyéből kell kiáltsuk. Uram, szóljál ma délután hozzám is. Az Úr adja, hogy ha valamennyien, akik itt eljöttünk, hogy úgy térjünk haza, hogy az Úr szólt hozzánk, az Úr üzenetet adott, megelevenített, és helyre tette a dolgokat az életünkben, hogy az Úr tudjon használni ebbe az évben. Most egy szolgálatot hallgatunk meg Kovács Anett részéről, utána a Pengető zenekart kérjük szolgálni.
Demeter Ilona, Már újra van virág, gyöngécske hófehér, parányi reszkető, de elmegy már a tél. De reskövek közül kibújt az új remény, piciny hajnalharang, gyötrelmek éjjelén. Fagyos hetek után jött, mint a gyógyulás, azt mondja, lesz öröm, lehet megújulás. Lélek, ne csüggedez, hallgass elrút panasz, él még a szeretet, van Isten, lesz tavasz.
régen álltam, mint a testvérünk. Szoktunk gyűlni, és szoktunk sokat oda menni, és hát ott úgy vagyunk, hogy lehet máson is, hogy családban bátrabbak vagyunk, hogy jobban elmondjuk a... És ott, ha úgy szükséges, ha nincs más, vasárnaponként szívesen bizonyságot tettem, amit az Úr a szívemre helyezett, hogy ne vigyem azt haza. Hát, most itt sokan vagyunk, nagyon sokkal többen, de hiszem, hogy az Úr most is ad szót a számba, és bátorságot tőleg, hogy el tudjam mondani, hogy a múlt heti Isten tisztelettel kapcsolatban, hogy legyünk bátorság, bizonyság tevők, hogy a héten a jó atya, hogy használt fel engem. Tudják a testvérek, hogy kedden bibliaórát tartunk a 16-osban, de kimentünk kedden Darára, onnan még lementem a lányomhoz Petére, és valahogy az órát elnéztük, és már fél lett, van 5 perc múlva fél 5, mondom a lányomnak, hogy jaj, fiam, hát én akarok menni az iskolába, anyja még elérnek. Hát egy kicsit igyekeztem is, de hát a hídon olyankor tudják a testvérek, akik járnak autóval, hogy nagyon nagy a forgalom, és én a középső sávba álltam, mert ugye az egy kicsit jobban halad, és ahogy jövünk le a hídról, hát a szélső sáv az ugyan nagyon állt, és volt egy mikrobusz, nem állt, állt, és egy olyan jó két autó hely volt, hogy én beférjek. Jelzek, hogy én hamar átmegyek, és akkor le tudok térni, és elérem az iskolába hamar. De hát ez nem így történt, mert az ugye, mikor látta, hogy én behúzok, rám dudál, és bizony belém jön. Hát lementünk oda, hogy megbeszéljük, megnézzük, hogy mennyire nagy a koccanódás. És hát neki nem volt olyan nagy, az én sem olyan nagy, hál' Istennek, de elég volt, hogy elkések az iskolába. És pici az övé meghorzsolódott, az én meg kicsit jobban, és hát mondtam neki, hogy hát ha egy picit elnézőbb lennünk, akkor ez nem történt volna meg, de szeretném, ha békességben megoldanunk, és nem kiabálva. Mentünk egyik autóhoz, másik autóhoz, ő felhívta a főnökét, mert ugye közben nem is az övé, mert csak egy sofőr a mikrobuszon. Hát mondom neki, most ki volt a hibás, gondolom, nem csak én voltam, mert én jeleztem, és ha jelzünk, akkor be kell engedjük a másikat, vagy nem, vagy belemegyünk. Mondom, nem számít, de ha úgy gondolja, én odaadtam a biztosításomat, állítsa ki, de ott az autó körül jöttem, mentem, és mindig gondoskodtam magamban, hogy hogy lehet egy ember ennyire gonosz, hogy akaratta belemegy a másikba. És ahogy ott ő állítja, telefon neki is mindig szól, mondom neki, hogy hát igen, bevallom, én is siettem, de azért, hogy menjek az iskolába, hogy Bibliát tanulmányozzak. Úgy látszik, az Úr akarata nem az volt. Tovább állítja, megint ott beszélgetünk. Hát megint megyünk, közben ugye mondunk egyet s mást, és akkor mondtuk, hogy mondtam neki, mikor megállt a telefonálás közben, mondom, ne haragudjon, de én kérdeznék magától valamit. Most már úgyis mindegy. Őszintén feleljen nekem, hogy maga kész akarattal jött belém, mert látható volt. Azt mondja, megvallom őszintén, hogy igen. Mert én senkit magam elébe nem engedek be, nem az én autómon vagyok, főnöké, és a benzin, és a motorine, és a többi. De mondom, hát sofőrök vagyunk, és elnézőekkel legyünk, és én jeleztem, hát akkor, ha mindenki ezt csinálja, hogy a másikba belemegyünk, hát sávot válthatunk. Na mindegy, de mondtam, hogy ha egy kis szeretet lenne bennünk, és egy kis tolerancia egymás iránt, akkor ez mind nem történt volna meg. És mondom, sofőrök vagyunk, kéne nézzük, hogy mi is követünk el hibát, és rá kell jöjjünk, hogy majd velünk is megesik, és ugyanúgyan a helyzetbe elkövetjük ugyanazt a hibát. És öcsük ment oda, jött, és mindig mondta, hogy hát, hogy ő nem is látott ilyen embereket, azt mondja, hogy éljen békességbe, hogy elintézni. És akkor mindig még mentek az ő autóját, én közben egy testvérnő is oda került, kérdi, hogy mi történt. Hát mondom, semmi, csak egy kis koccanás. És Géza is mondja neki, hogy hát igen, nem szabad rossz lenni. Jó kell legyünk egymáshoz. Azt mondja, hogy hát igen, járok én is a templomba ide le a 15-ösbe. Mondja neki a férjem, hát igen. Nem mindegy, ha templomba járjuk, vagy ha az urat követjük. És ő csak mindig visszajött, nem is tudom hányszor hozzám is, hogy hát ő nem is tudja elgondolni, hogy ilyen békességben meg tudtuk oldani. Hát mondom, igen, ha az úgy gyermeke vagyunk, akkor így kell megoldjuk. És akkor elköszöntünk, elmaradtunk, és úgy mentünk majd a biztosítóhoz, másik nap hívott, és ott elrendeztük, ugye, mint ahogy a múltkor egyik testvér azt mondta, hogy imádkozott, hogy adjon a Jóisten neki alkalmat, mikor elköltözött, hogy tudjon tenni bizonyságot. Az oltán testvér azt mondta, hogy hát a két fiatalt felhozta, hogy bizonyságot tettek, de viszont attól függ, hogy hogy tette az a két testvér a bizonyságot. Hát igen, az Úr szerzett nekünk is lehetőséget, nekem is, hogy bizonságot tudjak tenni az ő nevéről, és ez tőlünk függ, ugye, hogy hogyan teszünk az ő nevéről bizonságot, hogy megdicsőjön az ő nagy neve, vagy viszont szégyent hozunk az ő nevére. Én mióta elfogadtam az Urat, nagyon nagy hála van a szívemben, mert nagyon sokat tanított és vezetett, és ezt tudom az ő kegyelméből, az ő szeretetiből, és azt hiszem, hogy evel úgy vagyunk mindnyájan, hogy senkit nem a saját cselekedeteiből, hanem az ő szeretetiből és kegyelméből igazított meg, és mondhatjuk, hogy gyermeke vagyunk, és atyámnak szólíthatjuk. Nagyon boldog vagyok, hogy gyermekinek alhatom magam a Jóistennek, és hiszem, hogy mindnyájunknak van családtagja, vagy rokona, vagy szomszéd, vagy testvér, vagy jó barát, aki még nincs az Úr lábánál. És hiszem, hogy ez mindnyájunknak fáj. És szeressük egymást, mert ez olyan nagy kiváltság, hogy nem érdemünkért, és bizony, ahogy sok családunk nincs itt, nekünk ez nagy kiváltság, hogy itt lehetünk, és ezért nagyon hálás legyünk. Olyan szépen köszöntjük sokszor egymást az udvaron, vagy lehet nem is mesélhetünk. Nem szabunk egymásra időt, hogy az Úr áldjon meg, testvér. Vagy megkérdezzük, hogy vagy, de lehet már arra már nem szánunk időt, hogy meghallgassuk, hogy hogy vagy. Ne szégyeljük, hogy az Úré vagyunk, és testvérek vagyunk. Függetlenül, hogy milyen kategóriában vagyunk ezen a földön, mert ott egyenlőek fogunk lenni, nem lesz kisebb, nagyobb, szegény, gazdag, én így gondolom, így érzem, mindnyájan egyformák és fehér ruhába, és dicsérni fogjuk az Urat, és ahogy kimegyünk a világba, úgy érzem és tapasztaltam, ne szégyeljük felvállalni, hogy az Úré vagyunk, hogy testvérek vagyunk az Úrban, köszöntsük egymást bátran, az Úr áldjon meg, testvér, mert felfigyelnek ránk az emberek, és azt mondják, figyelitek, ezek mások, ezek hívők, ezek szeretik egymást. Ez a három szó azt hiszem elégséges, mindmikor a hajóban a tanítványok süllyedtek, és rádöbbentek, ugye, hogy elvesznek, és azt kiáltották, Uram, Uram, elveszünk. És ugye az Úr Jézus már nyújtotta is a kezét. Ugyanúgy ez a három szó, hiszem, hogy a világban is sok embernek megmentheti a kárhozattól az életét. Azt kívánom magamnak is és a testvéreknek is, hogy legyünk bátorságtevők minden helyzetben, függetlenül, hogy milyen helyzet az, hogy tőlünk függ, hogy dicsőséget vagy szégyent hozunk az Úr nevére. Amen. Amen. Követ.
testvéreket. László Adél a nevem, lehet, hogy még emlékeznek rám a testvérek. A múlt évben ugyancsak így tél táján voltam itt, és bemutattam a missziós szolgálatot, amikben benne vagyok. És hát gondoltam, hogy jó lenne, hogy visszajöjjek, és még beszámoljak. Fel kéne emeljem? És igen, be kéne még számoljak arról, ami történt a múlt évtől, főleg, hogy voltak testvérek, akik miután hallották, hogy mik történnek a szolgálatban, adakoztak és imádkoztak, küldtem rendszeresen imaleveleket is, és tudom, hogy rendszeresen imádkoztak, és úgy éreztem, hogy kéne, szeretnék még beszámolni, és még beszélni arról, ami történik a szolgálatban. Most csak úgy gondoltam, hogy elmondjam, hogy elnézést szeretnék kérni az esetleges magyar hibákért. Csak úgy röviden elmondom, hogy én a középiskolát és az egyetemet románul végeztem. Azután románok közt dolgoztam, és amúgy románoktól hallottam az evangéliumot is. Hálát adok az Úrnak ezért a kincsért. És majd a román közösségbe is jártam, úgyhogy ez így valahogy pecsétet hagyott az én magyar nyelv kifejezésért, mondjam, hogy. Hát az történt, hogy én 2008-ban Kolozsvárra költöztem, és bekapcsolódtam ebben a misszióban, és úgy történt, hogy hát jó, azóta már eltelt egy jó pár év, és azóta igen teljes időmmel szolgálok, de a magyar egyetemisták közt így történt a dolog, hogy újra bekapcsolódtam így a magyarok közé, és Isten elhívott, hogy kimondottan köztük szolgáljak a magyar egyetemisták között, mert azelőtt is a románok közt szolgáltam. Azon gondolkoztam, hogy hát a múlt évben emlékszem, hogy kértem a testvéreket, hogy imádkozzanak azért, hogy több egyetemista, hát több olyan városban, egyetemista központban, ahol vannak magyar egyetemisták, tudjunk szolgálni. Addig is a kolozsvári nem hívő egyetemisták felé hát közt szolgáltunk, és kívántuk, hogy hát más városokban is eljussunk, és ott is hirdessük az evangéliumot, de nem láttunk kapukat kinyílni, és minthogy kapukat kinyílni, valahogy mi azt reméltünk, és azért imádkoztunk, hogy találjunk olyan fiatalokat, akik nyitottak lennének bekapcsolódni a szolgálatban, és velünk együtt menni, és hirdetni az evangéliumot. És az történt, hogy úgy alakultak a dolgok, hogy hát elkezdtünk igen utazni, mert kapuk nyíltak ki. Hát most az igazság az, hogy minden nyáron elmegyünk Csíkszeredára, és főképp a városban hirdessük az evangéliumot a fiatalok közt, nem feltétlenül egyetemisták közt. De eljutottunk Brassóba, ott a gond az, hogy valóban nincs olyan sok fiatal hívő, akikkel menjünk. Úgyhogy úgy érezzük, hogy nem nagyon tudtunk sokat tenni, de igazán hisszük, hogy a magukat, amikeket ott szórtuk, nem hiába történtek. De mondhatom, hogy Kolozsvár mellett, ahol valóban sok fiatal van, sok nagy egyetemista csapat, hívők közt is, alakultak dolgok, még több, és most tavasszal Váradon is hát kialakult egy csapat hívő egyetemistákból, akikkel elmentünk az egyetemekre, és így még többen hallhatták az igét, és most látsuk, hogy Marosvásárhelyen, és reméljük most, hogy már tavasszal ott is többet fogunk szolgálni. Nekünk az a, mondjam úgy, kívánságunk, álmunk, célunk, hogy minden egyetemista, minden nem hívő egyetemista ismerjen egy olyan egyetemistát, aki valóban követi Krisztust. És hát, hogy ezt elérjük, mondhatom a nagy célt, valahogy kövessük Pál apostolnak a modelljét, aki Timóteusokat képezett ki, úgymondva Timóteusokat keresünk mi is, vagyis olyan hívő fiatalokat, akiknek a szíve ég Krisztusért, és ég, ég azért, hogy a nem hívőknek is elmondják ezt az öröm üzenetet, és akarnak tanítványokat ők is kiképezni. És úgyhogy nem csak a nem hívők a mi célunk, hanem azok a hívők is, akik ilyen szempontból be akarnak kapcsolódni a szolgálatunkban. Azon gondolkoztam az utóbbi időben, hogy mióta így bekapcsolódtam, és dolgozok, és többet vagyok a nem hívők közt, ki is írtam egy igeverset, még jobban megértettem, és úgy megértettem az igazságát az Efézus 6.12 igének, kiírtam, hogy gondoltam könnyebben megy. Elolvasom a testvéreknek ezt az igeverset, amelyik úgy hangzik, hogy mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Igen, sokszor azért, mert ez a világ annyira lássuk a mi szemeinkkel, annyira tapasztaljuk, megérezzük, megtappintjuk, hogy valahogy a szellemi világ így valahogy elködösül, és elfelejtsük, hogy mennyire való, amint Isten annyira való, a sátán is annyira való, igaz, és igazán elfelejtsük, hogy mennyire nagy hatással van a szellemi világ ránk, és igen, főképp a nem hívőkre mennyire nagy hatással van. Megértettem, hogy ez a harc, ami megtörténik, főképp így az elme szintén történik a szellemi harcban, mert hát igen, a gonosz a fegyverei, a hazugság, a becsapás, a vád, nem? Ezeket mind az agyunkkal fogjuk fel, és így ezeket jobban megértettem, és akkor elkezdtem jobban tanulmányozni az Isten fegyvereit, és így az Efézus 6-ban tovább le vannak írva az Istennek a fegyverei, és felfedeztem, hogy igen, mennyire erősek. Igen, Isten szava mennyire hatalmas, hiszen Isten csak szólt, és lett a világ mindenség. És valóban az ige volt az, amíg megváltoztatta a mi életünket, és képes megváltoztatni továbbra a mi életünket, és megváltoztatni mindazoknak az életét, akiért imádkozunk. És tudjátok meg, testvérek, hogy miután ezeket jobban megértettem, sokkal több hangsúlyt tettem az imádságra is. Mentem, és terveztem, hogy valakinek elmondom az evangéliumot, és kimondottan sokkal több időt szántam az imádságra, annak, hogy Isten dolgozzon annak a személynek az életében, hogy felfedezze az a személy azokat a hazugságokat, amiket elhisz, amik miatt falakat épített fel, persze a gonosz az elmében, és ő maga is azokat a meggyőződéseket, amiket elhisz, és ami miatt nem tudja elfogadni az igazságot. És persze, milyen sok ima kellett annak, és kell az ima annak, hogy én tudja rájönni, hogy mit is kéne mondjak annak a személynek, hogy segítsek neki, milyen igeverseket. És tudják meg, testvérek, hogy valóban megértettem, hogy Isten fegyverei nem közönséges fegyverek, hasznosak, és kell használni. És gondolkoztam, hogy mondjak lehet két példát a szolgálatból olyan személyekkel, most lányokra gondolok, akikben ilyenféle módon a gonosz felemelt ilyen falakat, hazugságok és becsapás, és hogyan Istennek a fegyverei lerombolták azokat a meggyőződéseket. Most gondolkozok egy lány, aki Brassóban tanul, Borokának hívják, és beszélgetve vele megtudtam, hogy nagyon haragszik Istenre. Sőt, mind azt mondta, hogy Isten nem jó, és megkérdeztem, miért mondod ezt? És mondja nekem, hogy van egy probléma a szemével, igazán mínusz egy dioptria, amit meg lehet oldani egy szemüveggel a végén, de ő nagyon ragaszkodott a szépséghez, és nem tudta elképzelni, hogy neki szemüveggel legyen, de szülei vettek neki lencsét, minden oké volt, de még mindig nagyon haragos volt, hogy nem azért, hogy ő nem lát jól, hanem azért, hogy Isten nem gyógyítsa meg. Amit egy kicsit engem meglepett, hogy ezért igazán haragszik, és tovább kérdezvén megtudtam, hogy a szülő az anyukájával már egy jó pár hete jár egy bibliaórára egy karizmatikus katolikus gyülekezetben, és ott azt mondták neki, hogy ha igazán hisz Istenben, akkor meg fog gyógyulni. És ő úgy érezte, hogy hisz Istenben. Nem igazán tudott egy nagy dolgot Jézusról, de úgy, ahogy ő tudta, hogy kell hinni Istenben, ő hitt Istenben, és dühös volt, dühös, mondom, mert nem csak haragos, hogy Isten nem gyógyítsa meg, vagyis ő megtette a feladatát, a részét, és Isten nem gyógyítsa meg őt. És sőt, már azon is filozott, hogy Isten nem is annyira erős. És miközben ezeket mondta, csak úgy gondolkoztam, mennyi hazugság, úgy kezd, mennyi hazugságot kezdő felépíteni az ő elmében. És következő, hát nem tudom miért, úgy eszembe jutott egy igevers, amit ugyancsak kiírtam, és elolvashatom a testvéreknek, a Máté 15-18-19. Eszembe jutott, hogy beszéljek neki a szívről, az emberi szívről. És elolvastam neki ezt a részt, ami úgy hangzik, hogy ami pedig a szájból jön ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlás. És érdekes volt, hogy ezeket elolvastam, és elkezdtem a szívről beszélni. És Isten kegyelmen mondhatom az, hogy mikor azt a kérdést feltettem neki, hogy te felismered ezeket a dolgokat, ezt a viselkedést így a szívedben, magad, a te életedben, és azt mondta, igen, ami hát csodálatos, hogy valaki beismerje, és azt mondja, hogy igen, és kérdem tőle, nem hiszed, hogy ennek a szívnek szükség van egy orvosra? És mondja, de szükség van egy orvosra, és közben nem tudom, hogy beszéltünk a mennyországról és a pokorról is, és mondom neki, tudod, egy vak ember bemehet a mennyországba, de egy gonosz szívű ember semmiképpen nem. És így beszélgettünk, és higgyétek el, testvérek, csak az igéből mondtam dolgokat. Egyszerűen eszembe jutott az a történet is, azzal a szegény emberrel, aki a templom előtt állt, és vak volt, és kolduskodott, és a tanítványok megkérdezték Jézust, hogy hát de miért ez az ember vak? Mert a szülei tettek valamit, vagy lehet ő. És Jézus mondta, hogy nem, hogy Isten dicsőítve legyen. És csak így ezek ilyen dolgokat mondtam az igéből, és ami így eszembe jutott, de ő kezdte látni az igazságot. És a végén csak úgy mondom neki, lehet Isten megengedte ezt a szemproblémát, hogy te felfedezd a szív problémát, hogy elsősorban Isten meggyógyítsa azt a problémát, ami igazán a legsúlyosabb. És olyan jó volt, hogy halljam tőle, hogy de csodálatos az ige. Szeretném, ha még beszélgetnénk erről. Még van egy másik lány, több lány van, több példa lenne, csak nem akarom húzni az időt. Most eszembe jut egy lány, aki Csíkszeredán tanul, Réka a neve, és nyáron találkoztunk vele, mikor misszióztunk, és hát elmondtuk az evangéliumot neki is, a barátnőinek is, és így ameddig ott voltunk, majdnem 2 hetet, folytonosan jöttek az alkalmainkra, jobban megismerkedtünk, és kész volt befogadni az Urat. De mondja nekem, nem tudom megtenni. Hidd el, meg akarom tenni, de nem tudom befogadni Krisztust. És persze, megkérdem, hogy miért. És mondja nekem, hogy hát, hogy ha ezt a dolgot megteszem, akkor Isten nagyon nehéz próbákon fog átvinni. És kérdem tovább, milyenféle próbákra gondolsz? És mondja, hogy a legnehezebb dolog az lenne, ha a szüleim meghalnának, és én nem tudnám elképzelni azt, hogy a szüleim meghaljanak, és mondja nekem, én azt hiszem, hogy ha befogadom Krisztust, szüleim meg fognak halni. Na, mit mondjon az ember ilyesmire? De annyit mondtam neki, gyere tanulmányozzuk együtt a Bibliát. Gyere lássuk meg, milyen Isten. És hát Skype-on tanulmányozom vele a Bibliát, mert nem nagyon jutok Csíkszeredára. De hát, és a végén az történt, hogy befogadta Krisztust, de azért, mert igen, megértette, hogy a sátán hazugságokkal jön. A sátán az, aki öl, lop és hazudik, de Isten az, aki életet ad. És Isten a békesség Istene. Most, mikor beszélek vele, nincsenek benne félelmek, hanem követi Krisztust úgy, hogy tudja, hogy Isten vele van, hogy Krisztus vele van, nincs mitől féljen, és bármilyen próbákon is átvinne Isten őt, elsősorban azért teszi, hogy közelebb kerüljön ő Istenhez. És csodálatos az, amit valóban az ige Isten, a Szent Szellem tesz így az embereknek az életében. Csodálatos volt, hogy lássam, volt egy időszak, mikor nem tudtam vele találkozni Skype-on, és, de ő folytonosan olvasta a Bibliát, és utána, mikor rákérdeztem, hogy na, miket még olvastál, mit fedeztél fel, és mesélte, hogy né, ezt fedeztem fel. Te tudtad ezt? Kérdi tőlem, te tudtad ezt? És igen, csodálatosak Istennek a fegyverei. Szeretném amúgy, mert az Isten fegyverei közé tartozik az ima, hogy megkérjem a testvéreket, hogy imádkozzanak ezért a szolgálatért. Imádkozzanak az egyetemistákért. Imádkozzanak, hogy azokért, főleg azokért, akikkel találkozunk, és akikkel beszélgetünk, hogy Isten dolgozzon az ő szívükben, legyenek készen felismerni a gonosz szívet, és készen legyenek átadni az életüket Istennek. Szeretném megkérni a testvéreket, hogy imádkozzanak az önkéntes hívő egyetemistákért is, hogy ők buzgón olvassák az igét, keressék Istent. Hogy imádkozzanak, hogy tudjanak úgy Istennel járni, hogy mikor így szolgálnak, beszélnek fiatalokkal, Isten konkrétan segítsen nekük, hogy tudják pontosan milyen szavakat használnak, hogyan viselkedjenek, hogy valóban fény is lehessenek ott, ahol vannak, ott az egyetemen, vagy baráti körben. Igen, köszönöm szépen. Amen.
Oh, no.
Szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az alkalman is, és kívánjuk, hogy az Úr szóljon hozzánk, és mi is szóljunk az Úrhoz, ugye, hogy nekünk üzen. Az egyik bizonyságtételnél eszembe jutott, hogy amikor volt ez a baleset, a kocsi balesettel, hogy nekem is volt egy tanárom Bukarestben, aki ugye Amerikából jött, nehezen tudott kapcsolatba kerülni az emberekkel, és az egyik benzinkútnál, ahogy hajtott ki a benzinkútól, összeütközött egy másikkal. És volt olyan bátor, hogy azt mondja neki, tudja, uram, hogy miért ütköztünk mi most össze? Azért, hogy én magának bizonyságot tegyek az Úr Jézusról. Hát lélek jelenléte volt, és bátor volt, adjon az Úr nekünk ilyen bátorságot, hogy mindig tudjunk előállni, mert nincs az evangéliumon mit szégyelni. Az énekkar szolgálatát kérjük most. a feltámadás estén, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelent a tanítványoknak, ezekkel a szavakkal fejezte be hozzájuk intézett beszédét. Imé én elküldöm nektek az Atyám ígéretét, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Azután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. Miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Minden nap a templomba voltak, és áldották az Istent. Lukács, aki tudta, hogy nem ez az utolsó írása, számított arra, hogy az Úr Jézus Krisztus történetét, az evangélium történetét tovább fogja írni, nagyon röviden fejezi be, és hirtelen fejezi be az evangéliumát. Azt látjuk benne, hogy nem beszél a 40 napról, amíg az Úr Jézus Krisztus ezen a földön volt, és megjelent a tanítványainak, hanem ezeket a napokat kihagyva egyenesen az utolsó, vagyis a feltámadás esti eseményekről rátér az utolsó napra, és azt mondja, hogy ezek után kivezette őket Betániába, és ott imádkozott, megáldotta őket, és felment a mennybe. Azonban azok az utolsó szavak, amiket itt leírt az Úr Jézus szájából, és azok a dolgok, amik az Úr Jézus Krisztussal történtek, nagyon fontosak. Úgy a tanítványok számára fontosak voltak, mint ahogy mi számunkra is nagyon fontos, mert amit leírt Lukács, az Isten igéje a mi számunkra. A tanítványok előtt nagy változás volt. Ez a változás már megkezdődött akkor, amikor azt mondta az Úr Jézus nekik, hogy gyert, kövess engem. Nem tudták ők még, hogy mi lesz ebből. Mi lesz abból, hogy ők járnak a názáreti mester után, és ott hagyják a házi dolgaikat, a munkájukat, meg a családjukat. Csak időnként találkoztak, azután már családjukkal, meg rokonságukkal elindultak. Először nem is mentek olyan messze, ott voltak Galilea környékén, tájain, majd Jézus többször elment Jeruzsálembe, és közben nagyon sokat tanultak és változtak ezek az emberek. Mert Jézus jelenlétében nem lehet, hogy ne változzon az ember. Aki Jézust látja, aki Jézussal beszél, akinek Jézus mond dolgokat, aki tapasztalja az ő erejét és látja az ő csodáit, az nem teheti meg, hogy valami ne történjen benne. Az Úr Jézussal lenni egy nagyon kihívó dolog. Nem maradhatunk azok az emberek, akik vagyunk, ha Jézussal járunk. Ezekben a szavakban, amik itt elhangzottak az utolsó napokban, az Úr Jézus még jobban előrevetíti azt, hogy mi fog történni, és mire van nekik szükségük. És mondhatni, hogy a feltámadással a tanítványokba gyorsabban és nagyobb sebességgel, nagyobb ritmussal jöttek azok a változások, amiket már megelőlegeztek a feltámadás előtti napok. Talán a mélységben, a mélyponton, éppen a keresztre feszítésnél voltak, de amikor kikerültek ebből a depresszív állapotból, azzal a hírrel, hogy Jézus Krisztus él, és találkoztak Jézussal, akkor hirtelen olyan események jöttek az életükbe, a dolgok, az Isten ereje, az Isten igéje úgy felemelte őket olyan magasságokba, amelyekről ők soha, de soha nem álmodtak, el se tudták képzelni. Hát gondolta volna Péter, a galileai halász, hogy bejárja az egész világot az evangéliummal? Gondolta volna Tamás? Gondolta volna János, hogy mi lesz neki a szolgálata, és hova eljut? Eljut Kis-Ázsiába majd, ott felelős szolgálata lesz,
majd még a szigeten is lesz az Úr Jézus Krisztus bizonyságtételei. Gondolta volna Tamás, hogy eljut egész Indiáig, hogy elvigye az evangéliumot? Gondolta volna Máté, aki a számok rabjaként és a pénz rabjaként ott ült a város kapujába, hogy Egyiptomnak a misszionárusa lesz? Nem gondolta. Isten gondolatai nem olyanok, mint a mieink. De ahhoz, hogy mindaz megtörténjen, a tanítványoknak változniuk kellett. És ez meg is történt. A mi örömünkre, a mi szerencsénkre. Mert ma is azt látjuk, testvéreim, hogy nagy változások kellene történjenek bennünk, mert elég erőtlenek vagyunk. Elég hitetlenek vagyunk. Elég magunkba zárkózottak vagyunk. Valami kellene történjen. Lassan, mint a pókháló vesz körül bennünket egy olyan világ, amiben az emberek mind jobban és jobban el vannak szakadva az Istentől, olyan eszmék rabjaiként élnek, hogy ezekkel az eszmékkel igazolják hitetlenségüket, igazolják erkölcstelenségüket, igazolják a rosszat, amit tesznek, beletörődnek a rosszba, beletörődnek azzal, hogy ne foglalkozzanak az Istennel. Azt olvastam nemrég, hogy nem olyan régen, talán 100-200 évvel ezelőtt az emberek többet beszéltek a vallásról, mint összes más egyéb dolgaikról együttvéve. Azt is tudom, hogy abban az időben, 15., 16., 17. században az emberek az utcán, meg a piacokon az evangéliumról beszéltek. Teológiai kérdésekről beszéltek és vitatkoztak. Ma nagyon nehéz megszólalni. El vagyunk hallgatva. Még örülgetünk annak, hogy másfel az evangélium terjed, de valahogy el vagyunk erőtlenedve az elvilágiasodásnak, a bűnnek, az erkölcstelenségnek, attól a falától, ami körülvesz bennünket. Ma olvastam egy beszámoló cikket egy misszionárus családról, akik Afrikába mentek el, és hát a fiatal család fő leírja, hogy hogyan jutottak ők Afrikába, és hogy mit dolgoznak. És a biztatás részében a levelének azt mondja, testvérem vagy, olvasom, aki ezt olvasod. Tudod, mit mondok neked? Az, hogy a keresztény munkában, hogy keresztény munkát úgy képzeld el, mint egy nagy farönköt, amit vinni kell. És az egyik oldalán is vannak emberek, akik viszik a rönköt, a másik oldalán is. Na, az egyik oldalán vannak 9, a másik oldalán van 1. Az az 1 a misszionárus. És a többi 9 a gyülekezetek tagjai. A keresztény emberek, az evangélium hívőknek a nagy része. És tudjuk azt, hogy hova kell többen állni, ugye? Vagy ha többen állnak, akkor mennyi erő jut rá? Nos, testvéreim, úgy érzem, hogy Isten minket is át akar alakítani. Különben ez a mi hitünknek az alap tétele. Mi tudjuk azt, hogy Isten elhívott bennünket. Elhívott bennünket a vele való közösségre, hisz ezzel kezdte az Úr Jézus az ő munkáját. Elhívta az embereket, hogy vele legyenek, hogy közössége legyen velük, olvassuk a Máté meg a Márk evangéliumába, és hogy majd elküldje őket. És amire el vagyunk hívva, az az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel való közösségünk. A kereszténység nem egy erkölcsi vallás, nem egy szertartásos vallás. Nem arról van szó a kereszténységünkben, hogy milyen kultuszokat mutatunk be. Jó lehet, nagy kísértésbe estünk, és az egyik része a kereszténységnek beleesett ebbe a csapdába. Nem arról van szó a kereszténységben, hogy szedjük össze magunkat, és legyünk jó emberek. Pedig a kereszténységnek ez a rész, egy része ebbe a csapdába is beesett, és azt gondolják, hogy az egész dolog csak annyiról szól, hogy viselkedjünk erkölcsösen, és akkor ezáltal jön el Isten ország erre a földre. A kereszténység lényege a közösség. Az Istennel, az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel való közösség, és erre vagyunk elhívva. Aztán el vagyunk hívva a szent életre, mert ahogy mondtam az előbb, aki Istennel jár, azon meglátszik, hogy Istennel jár. Az más ember lesz. Saulnak ezt mondta a próféta. Saul, egyszer bekerülsz a próféták csoportjába, és más ember leszel. Hát változott Saul egy kicsit, már csak azért is, hogy néhány percig, vagy egy óráig ott énekelt, meg emelkedett hangulatban volt a prófétákkal, de mennyivel inkább változik az az ember, aki Istennel jár. Testvéreim, nézzünk meg az igében az, hogy hogyan történik lelki átalakulás az életünkben. Mert el vagyunk hívva, ahogy mondom, el vagyunk hívva az Atyával és a Fiúval, a Szentlélekkel való közösségre. El vagyunk hívva a szent életre, hogy megváltozzunk, hogy más emberek legyünk, mert kell más emberekké legyünk, mert a bűn elrontott bennünket, és el vagyunk hívva azért, vagy arra, hogy az Isten munkáját végezzük, az Isten országát terjesszük. Hát ha az átalakulás megy az életedben, ha a megszentelődés megy az életedben, akkor adj hálát ezért az Úrnak. Ha ez megy, jó úton jársz. Jó úton jársz, mert a mennyországba csak így lehet jutni. A mennyországba nem megy be semmi, ami rossz, ami tisztátalan, ami bűnös. Mindentől, ami bűnös, meg kell szabaduljunk. Örülj, ha feladhatod a bűneidet. Örülj akkor, ha rossz természeted nyilvánvalóvá válik. Isten megvilágosítja előtted. Örülj, ha van lehetőséged. Örülj annak, ha szól az ige, és felismerheted magadat. Sőt, még annak is örülj, ha különféle kísértésbe és próbába esel, amikor Isten keményebben szól, örülj ezeknek a lehetőségeknek. Mert ennek a következménye lesz a tisztaság, a változás. Nos, testvéreim, nem tölthetünk ezzel tovább időt és gondolatokat, hanem menjünk az igéhez, a felolvasott történet részünkhöz, és lássuk meg azt, hogy az Úr Jézus miket mondott a tanítványoknak az utolsó alkalommal, vagy amikor velük volt, azonban az utolsó időkben, hogy milyen változás kell bennük történjen, mire hívta fel a figyelmüket. Hát a felolvasott szakaszból az első dolog, ami felénk jön, az, hogy a tanítványnak rendíthetetlenül meg kell bízzon Isten igéjébe. Már ezelőtt néhány verssel ez kidomborodik, amikor az Emmaus felé tartó tanítványokkal beszél az Úr Jézus. És pontosan ugyanolyan dolgok történtek. Az igéről beszélt velük, aztán, hogy megnyitotta az ő szemüket is, és azt mondja, hogy vagytok olyan restek? Hogy megy a mozog olyan lassan a szívetek arra, hogy elhiggyétek mindazt, ami meg van írva? Mert ha elhittétek volna, akkor nem lennétek szomorúak, akkor most nem ezen az úton lennétek, de mivel nehéz a szívetek, mivel nehezen ragadja meg az elméteket, mivel nehezen hiszitek el, ami meg van írva, ezért vagytok szomorúak, és ezért vagytok levertek, és ezért vagytok pesszimisták, és ezért mondjátok, hogy vége mindennek, hogy mi ezt köszönjük szépen, ebből a projektből nem kérünk, nem nekünk való ez. Mit keresünk mi Jeruzsálembe? Menjünk haza, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Az Úr Jézus akkor is azt mondta, és most is azt mondja, amikor már az összessel találkozik, a 12-vel, azt mondja nekik, hát így van megírva. Ezt mondta nekik, amikor még, ezt mondtam még, amikor veletek voltam, hogy be kell teljesedni mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a Proféták könyvében és a Zsoltárok könyvében. Ez a három kifejezés az egész Ószövetségre utalt, mert így osztályozták a zsidók az Ószövetséget. Erre a három csoportra osztották az Ószövetség könyveit. És azt mondja Jézus, hogy ezek meg vannak írva. Oda kellett volna figyeljetek. És aztán azt mondja, megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat. Meg van írva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de harmadnapon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot. Milyen jó lett volna, ha ezek a tanítványok hittek volna. De nem hittek, és meg kellett járják a saját fejlődésük görbe útjait, de végül hittek. Ragaszkodtak az igéhez. Érdekes módon akkor még csak Ószövetség volt, Jézus szavai még csak az emlékezetükbe voltak, még nem volt sehol az, ami nekünk olyan drága, az Új Szövetség, Jézus Krisztusnak a szavai, az apostolok levelei, de mégis azt mondja az Úr Jézus, hogy megmondtam nektek. Testvéreim, nekünk is ragaszkodnunk kell Isten igéhez. Semmi más nem hoz változást az életünkbe, mert Isten igéje mutatja meg, hogy merre változzunk. Ő mutatja meg, az ige mutatja meg egyáltalán, hogy meg kell változzunk. Mert ameddig ige nélkül vagyunk, addig a sötétbe vagyunk. Mondja Pál a törvénnyel kapcsolatban, hogy ameddig nincs törvény, addig nincs bűn. Vagyis van, csak nem tudjuk. Csak nem látszik. És amikor körülragyog bennünket is Istennek a fénye, akkor meglátjuk azt, hogy milyenek vagyunk, és valami kell történjen velünk, de ugyanakkor azt is meglátjuk, hogy milyen irányba kell változzunk. Sok mindent mondanak az emberek, hogy változni kell, fejlődni kell, hogy nevelni kell az embert, mert nevelhető az ember, meg javítható, de hogy milyen irányba kell menni, és mi a probléma, amiből meg kell változzon az ember. És miért olyan az ember, amilyen, az csak az Isten igéjében van. Ezért nekünk ragaszkodnunk kell Isten igéjéhez, mert igazán beszél rólunk. Igazán beszél bűneinkről, igazán beszél megváltásunkról, igazán beszél a sorsunkról, és amikor ez az igaz beszéd elénk kerül, akkor vesszük észre azt, hogy mennyire kell változnunk. Csak legyen annyi elcsendesedés bennünk. Legyen annyi odafigyelés. Mert a tanítványoknak is ott volt az ige, meg Jézus beszéde, és valahogy nem értették. Hányan vagyunk, vagy kerülhetünk ebbe a helyzetbe, hogy körül vagyunk véve az ige szavaival, Biblia szövegével, és nem értjük. És nem hiszünk, és meg van keményedve a szívünk. Legyünk olyan őszinténk, hogy álljunk meg Isten előtt. Mert ez hoz változást az életünkben. De az ige azt is elmondja, testvéreim, hogy mit akar Isten cselekedni ebben a világban. Az emberek nagyon szeretnék tudni, hogy mi történik. Vannak olyanok, akik a profétálások alapján következtetik, ki hogy mi történik. Egyesek hallhattak Notre Dame-ról, aki valamiket mondott, de senki sem tudja pontosan, mit mondott. Az olvasó értelmezi, hogy mit mondott. Meg vannak ezek a tudományos felfedezésekből adódó, meg tudományos tényekből adódó előrevetítések, hogy mi fog történni az világgal, meg hogy hogy lesz, és az emberek fantáziáját ez izgatja, de Isten igéje mondja meg nekünk, hogy mit akar Isten ebben a világban. Mi a fő célja ebben a világban. Hogy ő vezeti, ő tartja kézben, még az embereknek ad szabadságot is, hogy kultúrákat hozzanak létre, meg történelmüket valamelyest igazgassák, de Isten az, aki felügyeli mindezt. És amikor azt mondja, hogy nem, akkor nem lesz. Amikor azt mondja, hogy erre, akkor arra megy. Amikor azt mondja, hogy stopp, akkor megáll. És testvéreim, amikor mi ezt látjuk, és belemerülünk az igébe, akkor nem esünk kétségbe. Akkor nem félünk, mint más egyéb emberek, akik rettegnek, hogy mit fog rájuk hozni a jövő. És mi meg vagyunk bátorítva. mert látjuk, hogy a mi Istenünk cselekszik. És akkor bizalmunk lesz, és akkor tudunk előre menni, és tudunk igét hirdetni, és tudunk evangelizálni, és meg tudjuk élni a hívő életünket, és nem félünk a hitetlenektől, és nem félünk a gonosztól, mert látjuk, hogy Isten uralkodik, mert látjuk, és megértettük, hogy mit cselekszik az Isten, és tudjuk, hogy mi lesz a sorsunk. Nem félünk. Kicsoda szakaszthat el Isten kegyelmétől, szeretetétől? Semmi sem szakaszthat el. Testvéreim, legyen nyitott a szívünk. Mert Isten igéje csak akkor munkálkodik, ha az ember őszintén komolyan veszi azt. Néha betör a lelkiismeretünkbe egy-egy ige, de az igét el lehet folytani. Az igét figyelmen kívül lehet hagyni. Isten nem munkálkodik kényszerrel senkinek az életébe, hanem elvárja azt, hogy a mi szívtalajunk legyen minőségi. Ő hinti a magot, a magvető a magot hinti. És amilyen a föld, amilyen a szív, úgy fog az ige magja kikelni bennünk. Legyen mindnyájunknak engedelmes szívünk. Vágyjunk az ige közelébe lenni. Vegyük azt komolyan. Bízzunk az Isten igéjébe. És akkor jön a változás a mi életünkben. Aztán azt is látjuk, testvéreim, amikor az Úr Jézus Krisztus így beszél velük, felhívja a figyelmüket arra, vagy nem is felhívja a figyelmüket, hanem cselekszik az ő életükben, hogy mennyei látásban legyen részük. Mert azt mondja itt az ige a 45. versben, akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat. Milyen nagyszerű élmény az, amikor Isten megnyitja az értelmünket, hogy értsük. Amikor egy megvilágosodásban van részünk. És az, aki törekszik az igét megismerni, lehetetlen, hogy ne legyen ilyen megvilágosodásban része. Aki őszintén vágyik. A mi bajunk az, hogy annyira felületesek vagyunk, hogy Isten nem tudja megnyitni a szívünk, vagy az értelmünket. Nem töltünk eleget. Nem elég nyitott a szívünk. Tele vagyunk zajjal, tele vagyunk elfoglaltsággal. És nincs az az elcsendesedés, nincs az a vágy a szívünkbe, hogy belefeledkezzünk Isten igéjének a tanulmányozásába, olvasásába, hogy adhassa nekünk ezt a csodálkozás élményt. Mennyi látásra van szükség? Mert ez onnan jön a mennyből, ez a megismerés. Ez nem egy olyan megvilágosodás, mint amilyenben a Buddha részesült. Ez nem egy olyan felvilágosodás, amiről beszéltek az emberek a 16. században, 17. században, hogy eljött a felvilágosodásnak a korszaka. Isten az ember lelkét, az ő lelki világát világítja meg, de az ő fényével. Nem az ismeretnek, nem az értelemnek, nem egy transzcendentális tapasztalatnak a fényével, hanem az ő jelenlétének a fényével. Hát igaz, hogy az is túlvilági, de az Istennek a jelenléte. Ott volt Jézus velük, és egyszer csak az úton menőknek gerjedezett a szívük. Ahogy magyarázta az igét, kezdett megviradni. És aztán, amikor látták, hogy töri meg a kenyeret, és hogy adja oda nekik, akkor teljesen, mintha kigyúlt volna a fény. Testvéreim, szükségünk van az ige ilyen megértésére. Hogy bátrak legyünk, hogy vezethessen bennünket az Isten. Hogy megszólíthasson, ne csak alapelveket, tanúságokat vegyünk az igéből, hanem mikor olvassuk az igét, akkor meg tudjon szólítani bennünket. Isten fénye ránk hatoljon. Mikor felismered azt, hogy Jézus szólt, mikor a tanítványok azt mondták, ő az! Ő az! És mikor a 12 ott volt, akkor is az Úr megnyitotta az ő elméjüket, megnyitotta az ő szemüket, lelki szemeiket. Testvéreim, mi nem vagyunk olyan emberek, akik ilyen misztikus hajlamúak vagyunk. Mi úgy gondoljuk, hogy a hívő élet alapja a hit, és úgy bízunk az Istenbe. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. De ha a mi életünk szegény ezekben a megvilágosodásokban, akkor nagyon száraz emberek vagyunk. Szükségünk van az ilyen tapasztalatokra. Amikor az igéből megszólal az Isten, amikor a mellettünk lévő Krisztus érezteti jelenlétét, és akkor ebben a fényben elmúlik nagyon sok kérdés. Helyre kerülnek a dolgok. Akkor hirtelen értjük. Olyan ez, mint amikor a sötétségbe tapogatózunk, megyünk egy éjszaka, egy nyári éjszakán, de felhő van, és sötét van, és alig látunk valamit, és egyszer csak villámlik egyet. És az a bizonytalanság, ami ott tapogatózunk, és nem tudjuk, hogy jó helyre lépünk, vagy rossz helyre lépünk, és merre is kell menni, és mi is van itt, mi az ott, amitől, jaj, de fekete, de félek. Mikor az a villám megvilágosodik, akkor egyszer az egész táj világos lesz. Mennyei látásra van szükségünk. És akkor ez a mennyei látás változtat meg bennünket. Igaz, hogy a tanítványoknál ez egy kicsit másképp ment végbe, mert még nem volt ott a Szentlélek. Nekünk már, mi már sokkal később élünk, pünkösd utáni korban élünk, és hogy mondjam azt, hogy nekünk még könnyebb ilyen átélésbe részesedjünk, mert itt van velünk a vigasztaló Szentlélek. Itt van nekünk a sugónk. Itt van nekünk az, aki eszünkbe juttatja Jézusnak a szavait. Velünk marad. Azt mondja az Úr Jézus, eljön hozzátok, nálatok fog lakni, és veletek fog maradni. Ezért álljunk meg. Ha túl száraz a hívő életed, a lelki életed az utóbbi időbe, ha Isten távoli, ha az ige csak egy szöveg, az ige üzenete csak valamilyen tanúság a számodra, egy erkölcsi tanítás csupán, akkor állj meg és azt mondjad, Uram, akarok veled találkozni. Akarok veled találkozni. Szólj hozzám. Jöjjön ez a fény be az életembe. Erre volt szükség tehát. A töretlen bizalomra Istenben és az Isten igéjében, mennyei látásra, de szükség van arra is, hogy az evangélium prédikáltasson, mondja az Úr Jézus Krisztus. Ez meg van így írva, hogy ez kell történjen, hogy a Krisztus meg fog halni, de fel fog támadni, és az ő halálában a bűnbánat és a bűnbocsánat kell prédikáltasson. Most nem akarok időzni ennél a gondolatnál, hogy a bűnbocsánat és a bűnbánat együtt van. Nem kap az bűnbocsánatot, aki nem bánja meg az ő bűneit. De ezt kell hirdetni. És ha hirdetjük, akkor ez megtörténik. Van, amikor dübörgően, keményen, harsona szóval szól az ige, van, amikor baráti beszélgetésben, csendes rábeszélésben, de az igének hirdetnie kell. Szükség van erre, és a tanítványok azt írja az ige, hogy örömmel hirdették. Elment tőlük az, akit nagyon szerettek. Egy héttel azelőtt, még mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy meg fogok halni, és el fogok menni, akkor elkezdtek szomorkodni. És azt kérdezi az Úr Jézust, hogy miért szomorkodtok? Hát jobb nekem, hogy elmenjek. Ó, dehogy jobb. Ó, és akkor szomorúak vagyunk. Még csak arra gondolni is. Ki tudja, mire gondoltak a tanítványok, hogy hát ennyi volt ez, ezért jöttünk. Ennyi az egész. Hát mi azt gondoltuk. De hát ennyi az egész. Ó, csalódva érezték magukat. De most, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy elmegyek, meg látják őt el is menni, akkor azt írja az ige, hogy örömmel mentek be a városba, és imádkoztak. Jézus emelkedett felfele, az ég felé, hogy az Atya trónjához üljön, ők meg térdeltek le, és imádták azt, aki ment el. Mert már meg volt nyílva a szemük. És az egész dolgot más fényben látták. És a változás még folytatódik, majd pünköskor és pünkösd után örömmel tudták fogadni a prédikálásnak a feladatát. Aztán ne felejtsük el, testvéreim, hogy azért szükséges a prédikálás, mert az örömhír megváltoztatja az embereket, és megváltoztatja a hallgatókat is, és az ige hirdetőt is megváltoztatja. Mindjárt ismerjük azt az igét, amelyik azt mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Isten hatalma az minden embernek az üdvösségére. És Pál hirdette ezt az evangéliumot. Bolondságnak nézett ki a görögöknél. Hát azt mondja, ilyen dolgot, hát ez nem bölcsesség, hát így kell beszélni. Ilyen eszméket kell feltárni. Hát ki gondolt még olyat, hogy az Isten meghaljon, és ember legyen, hát ez kacagás, hát te nem vagy egyáltalán művelt ember. Te a gondolkozás alapjait sem sajátítottad el, mert a görögök egész másképp gondolkoztak az Istenről. És Pál azt mondja, én nem szégyellem. Hadd botránkozz, hadd mondják, hogy ez bolondság, mert ami az emberek előtt bolondság, az Istennek a bölcsesség. A zsidók megbotránkoztak, hogy lehet ilyet, hát, hogy Isten meghallja, hát mi nem ilyen mesél, nem így van ez megírva. Annyira belevetítették a saját értelmezésüket az igébe, hogy úgy gondolták, hogy az van megírva. Pedig meg volt írva, hogy a szenvednie kell az Úr szolgájának, de ők nem értették, mert más volt a gondolkozásuk, a hermeneutikai alapelveik másak voltak, és nem értették. És megváltoztatja az embereket, és meg is változtak. Képzeljük el csak magunk előtt azt a sok embert, ezreket, tízezreket. Prédikálnak a tanítványok, és jönnek az emberek, és térnek meg, és tele van Jeruzsálemről, fel van fordulva a város, tele vannak a templomban, már nincs hova menjenek, akkor szétoszlódnak a házakhoz, és ott vannak. Aztán majd Jeruzsálemből elmennek a hívők, mert elüldözik őket. És olyan ez, mint mikor egy tűzbe belerúgnak, és akkor egy nagy tűzből sok kis tűz lett, és a kis tűz meg nagyon meggyúl. És alig telik el 100 év, az egész világban már gyülekezetek vannak. És 200 év múlva már piros a térkép a gyülekezetektől, ahova feltesszük a térképre, hogy hol voltak gyülekezetek. Keresztények. Megváltoztak az ember. De megváltozik az ige hirdető is. Erről mindenki bizonyságot tud tenni, akit az Úr elhívott arra, hogy az igét hirdesse. Vagy a szószékről, vagy pedig úgy szemtől szembe, vagy beszélgetésbe. Mert az ige hirdetése úgy visszahat rád, hogy muszáj megváltozz. Nem lehetsz akármilyen ember akkor, amikor a szomszédodnak elmondott, hogy Jézus jött, hogy megváltson a bűnből, és akkor rákérdezi, téged megváltott? Igen. És akkor hogy értsem azt, amit csinálsz? És akkor hogy értsem azt, ahogy viselkedsz? Vannak, akik ezt kimondják, vannak olyanok, akiknek ezt a kérdést csak a szemükből lehet kiolvasni. Ha egyáltalán olvasod. És akkor, amit mondasz, az visszahat rád. Hat rájuk is, szívből szívbe, és akkor visszajön rád követelményként. És ezért mondja Pál apostol, aki ugye direkt elhívott evangelizátor volt, azt mondja, hogy megsanyargatom magamat, hogy amíg másoknak hirdetem, magam méltatlanná ne váljak. Miért? Mert az ember megérti azt, amit Isten végez, és amit elkezdett az ő életébe is. És arról bizonyságot tesz, és azt mondja. De nem elég csak az, hogy Isten elkezdje az én életembe a munkát, hanem tovább kell vigye. És ott vagyunk az ülő és a kalapács között. Muszáj nekünk az ígét hirdetni, mint a csontunkba rekesztett tűz, de ugyanakkor ez a tűz kényszerít arra, hogy megváltozzon. Na kezdj el csak prédikálni. Kezdj el csak beszélni az embereknek az Úr Jézus Krisztusról. Beszélj csak. Ha hallgatsz, akkor maradsz olyan emberré, mert nem is veszik észre. De ha mész Jézus után, mint hogy Péternek, azt mondták, te, mit beszélsz így? Hát nem tudjuk mi, hogy te Galileából való? Hát lát, tudjuk mi, hogy vele vagy. Még a beszéded is elárult téged. De ha Péter nem megy oda úgy, ahogy van, az Úr Jézus után, akkor nem teszik fel neki ezt a kérdést. Az örömhír tehát megváltoztat bennünket. Szükséges. Testvéreim, ez olyan dolog, hogy amíg abban a munkában vagyunk, amit Isten el akar végezni bennünk, mi magunk is változunk. Azért van annyi gyengeség, mert nem vállaljuk ezt fel. Annyi szomorúság, annyi levertség. Mert ha egyszer bizonyságot tenni, ha egyszer foglalkoznál a szomszédoddal, ha egyszer arra gondolnál, hogy mi lenne, ha bibliakört tartanák valakinek. Mi lenne, ha én most segítenék valakin azért Jézus Krisztus nevében, hogy megmondhassam azt, hogy Isten szeretete miatt teszem ezt. Ha ezt felvállod és ezt megteszed, akkor érzed, hogy emel fel téged a lélek. Hogy pesdül benned az élet. Hogy jönnek a változások egyik a másik után. Szükség van az evangélium hirdetésére. Aztán a másik, amit mondott az Úr Jézus, hogy szükség van arra, hogy mennyei erőt kapjanak. Erőre volt szükségük. Hogy bátran hirdessék az evangéliumot, hogy az ige hirdetés hatásos legyen. Szükség volt erőre azért, hogy szembe tudjanak szállni a bűnnel, és elviseljék az ellentámadásokat. És szükség volt azért is, hogy fizikai korlátaikat túl tudják lépni. Hogy legyen erejük. Hogy tovább tudjanak menni még akkor is, hogyha tövis adatott a testükbe. Hogy amikor gyengék, akkor legyenek erősek. Szükség van mennyei erőre, testvéreim, a bátor ige hirdetésre. Hallottuk itt a bizonyságtételben, hogy működik az ige hirdetés. De nagyon sokszor bátortalanok vagyunk. Mert félünk. Szégyeljük. Valahogy úgy érezzük, hogy kisebbségben vagyunk, hogy lenézettek vagyunk. Pedig Krisztus oldalán állni, most vegyük egy kicsit az igazság szerint. Az evangélium Isten hatalma. Mit kell azon szégyelni? Az evangélium igaz. Jézus Krisztus története igaz. Az, amit Isten cselekedett Jézus Krisztusban, a megváltás, az igaz. Az, hogy az evangélium jobbá teszi az embereket, az igaz és tapasztalható. Az evangélium és a Biblia tanítása nélkül az emberek nem találtak nagy kérdéseikre választ. Nem tudják, hogy honnan jövünk, nem tudják, hogy miért vagyunk itt, nem tudják, hogy mi lesz ezután, nem tudják. De az ige választ tud erre adni. Évezredeken keresztül az embereknek adott egy világnézetet, adott egy életszemléletet, és ezek az emberek egészséges emberek lettek. Olyan emberek, akik előre vitték az emberiséget, akik az emberiség sói voltak. Hát mit kell azon szégyelni? Ami a legszebb, a legjobb, a legnemesebb, ami a leghaladóbb, ami a legmagasztosabb az emberi történelembe, az az evangélium és az a hívőség, és az az Úr Jézus Krisztus követése. Csak mi sokszor másik oldalról látjuk a dolgot. Hogy mi kevesen vagyunk, hogy a többiek így csinálnak, és ezt mondják, és esznek, meg isznak, meg élvezetekben vannak benne, meg nem járnak, nem törődnek Istennel, és ők többen vannak, mi kevesebben vagyunk is olyan. Gyengének érezzük magunkat. Szükség van a bátor ige hirdetéshez, az erőre. Ami feláll, felemel téged, és bátran elmondod. De szükség van arra, hogy hatása is legyen. Mert nem csak bátorság kell, mert aki bátor, az jó, de lehet, hogy kikacagják, és leütik, és félreteszik. Bátor, hős. Szép, hogy hős lett. De nem csak erről van szó. Arról van szó, hogy amikor hirdetjük az igét, akkor legyen átütő ereje. Hogy az emberek hallgassanak oda. Délelőtt elgondolkoztam a bibliórám, amikor azt mondja a Pál apostol, hogy testvéreim, olyanok vagytok, mint akiket tejjel kell táplálni. És hogy örültök, hogy van, aki szoptasson benneteket? Úgy szeretitek a tejet. Örültök. Még válogattok is benne. Azt mondjátok, hogy a Pálé egy kicsit másabb. Az Apollósé, az kiváló. Hanem a Péteri az jobb. És így válogattak. Kellett nekik. És azt mondja a testvére, de hát még csak tejjel értek. Jó, volt bátorság az evangéliumban. Pálnak volt bátorsága, Apollósnak volt bátorsága, meg a többieknek is, de valahogy nem tőlük függött azonban, valahogy mégse jött az az átütő erő, hogy a korintusiakat kiemelje ból a pogány mentalitás, olyan nehezen tudtak megszabadulni tőle. És elgondolkoztam, hogy így történik ma is. Vannak, akik nem szeretik az igét. Vannak, akik nem szeretik a prédikálást. Nem olvasnak semmilyen bibliai könyvről magyarázatot. Nem olvassák a Bibliát. Nem érdekli őket. De vannak, akiket érdekel. Vannak, akik szívesen hallgatják. Elhallgatnák sokáig. De vajon milyen ereje van annak? Az én prédikációmnak, meg a ti prédikációitoknak vajon milyen ereje van? Nem a hangerőben, nem a szónoki hangsúlyozásban, hanem abban, hogy az emberek szíve hogy változik meg. Hatásos ige hirdetéshez. Aztán szükség van az erőre a bűn és az ellenség fölött. A bűntől megszabadulni, hogy megértsük azt, hogy mi meghaltunk a bűnnek. És olyan fondorlatosan jön vissza az ördög, és piszkálja a mi régi természetünket, régi vágyainkat, és olyan nehezen. Nézd meg, vannak emberek, akik évtizedek óta nem tudtak megszabadulni. Vagy nézd meg magadat, ne más nézzél, magadat nézd. Szükség van saját életedbe, de szükség van a közösségbe is. Nézd meg, hogy vannak közösségek, meg vannak kötözve egy bűnnel. Vagy többel. Úgy, mint ahogy volt az ókorban, amikor a krétaiakat emlegették, mindenki tudta, hogy milyenek a krétaiak? Mulatósok, eszemiszom emberek, rusták és szeretik a hasukat. Aztán voltak mások. Korintusiakra is lehetett volna mondani valami. És ma is vannak, olyan nehezen megy a harc. Egyes gyülekezetben a büszkeség, más helyekben a harc, a testvérharc, másik gyülekezetben a harag, a másikban az italozás, a másikban a parázna, gondolatok és szellemiség. Megkötözi az embereket, megkötözi a gyülekezeteket. És mondod, és hirdeted, és nem jön a változás. Mert nincs elég erő. Honnan jön az erő? Istentől jön az erő. Azt mondja az Úr Jézus, hogy maradjatok, míg el nem jön a Szentlélek, és akkor vesztek erőt. De mi már maradtunk, nekünk már eljött a Szentlélek, akkor hogyan? Hogyan jutunk mi oda, ahova a tanítványok jutottak, hogy legyen nekünk is az az erőnk? És én most nem ezekre a látványosságokra gondolok, hanem arra az átütő erejű szolgálatra, ami az övék volt. Honnan jön? Hát az Úrtól jön. A megalázkodó, az imádkozó embereknek jön az erő. És nekünk is ez kell. Várni, nem indulni addig. Ez azt jelenti a mi számunkra, hogy Uram, én nem fogok tenni semmit a magam erejéből. Téged kérlek, te munkálkodjál, én megalázkodom. Én engedem a tagjaimat, odaadom szolgálatul neked, de nem az én tagjaim végzik a munkát. Kérlek, hogy jónak látod, engem ilyen embert használj fel. Aztán szükség van erőre, hogy fölül emelkedjünk gyengeségeinken és korlátainkon. Hát az Úr felemel sokszor. Nem fog mindig felemelni, egyszer eljön az életünk vége, amikor befejezzük. De a szolgálatban sokszor felemel, nagyobb kegyelmet kapunk, mint amennyire gondolhatnánk, hogy a mi fizikumunk, a mi lelkivilágunk, a mi képzettségünk, a mi tudásunk azt lehetővé tenni. Felemel az Úr bennünket. És változtat közbe, nyitja a látókörünket. Gondoljunk csak Péterre, aki vett erőt, amikor a Szentlélek eljött a pünköstkor. Ugye, hogy vett erőt? Milyen erős volt Péter? És majd később is milyen bátor volt? Azt mondta ez a kis halászember onnan Galileából, azt mondta nekik, nem hallgatunk rátok. Mi Istenre hallgatunk. És nem tudtak mit kezdeni velük. És bezárták a börtönbe. És Péternek volt annyi ereje meg Jánosnak, hogy aludjanak éjszaka. hogy ne féljenek. Holnap kivégeznek bennünket, ami alszunk egyet. Lelki erő volt. Békesség volt. De ugyanez a Péter, mikor átélte azt, hogy kellene menni az evangéliumot hirdetni másoknak, kellett változzon. Az ő zsidó gondolkozásából Isten ki kellett emelje. És hozott neki egy drámát, egy ilyen lelki drámát, színjátékot hozott. Péter úgy elbóbiskol, és látja, hogy jön, és ha képet lát maga előtt, aztán jön a hang, Péter, egyed ezeket. Én ezeket egyem? Tücsköd, bogarat? Hát én zsidó vagyok. Én nem eszek semmi tisztátalant, uram. És az Úr felemelte. Tudjuk a történetet, hogy hogyan vette ki Pétert ebből az állapotból, ebből a korlátozott állapotából. És ezt teszi az Úr velünk is. Fizikai korlátozásaink, lelki-szellemi korlátozottságainkból emel fel, mert adja az ő mennyei erejét. Szükség van erre az erőre. Testvéreim, imádkozzunk azért, hogy az Úr tudjon megváltoztatni bennünket. Mi tudjuk, hogy milyen átalakulásokra van szükségünk, vagy ha nem tudjuk, megtudhatjuk, mert le van írva nekünk. A kérdés, hogy tudunk-e alakulni. Azért imádkozzunk most. Hozzuk a szívünket az Úr elé, és mondjuk meg az Úrnak, amiket tudunk. Kezdjük azzal, amiket tudunk. Valljuk meg azokat, amiket látunk. És akkor jön a többi. Hát így csendesedjünk el most az Úr előtt, és mindenki szívében, lelkében imádkozzon az Úrhoz, és mondja azt, Uram, azzá akarok lenni, ami a Te tervedben van rólam. Amilyen emberként akarsz használni, és amilyen emberként akarsz a mennyországba vinni. Ilyenné akarok alakulni. Mikor látjuk, hogy mások még nagyobb sötétségben vannak, és hogy nem értik, Uram, köszönjük szépen, amit velünk tettél. De látjuk azt is, hogy jobban át kell alakuljunk. Az életünk, a viselkedésünk, bátrabbak kell legyünk, és cselekedeteinkben és belső lelkivilágunkban is kell alakulnunk. Most itt állunk előtted, és kérünk, hogy hallgass meg a mi imáinkat, amikor hozzád fohászkodunk. Add, hogy őszintén imádkozzunk. Őszintén vágyjuk az átalakulást. Hogy mi is kerüljünk a pünkösd utáni életnívóra, és szolgálati nívóra. Kérünk, Urunk, frissítsd fel népedet. Erősítsd meg a mi életünket. Tisztítsd meg a mi életünket. A Te kegyelmességed folytán.